Isten igéjét a mai délelőttön. Lukács evangéliuma 16. fejezetéből olvassuk, mégpedig a 19. verstől a 31. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta. Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked a te kijelentett szavadat, amely a mennyből érkezik hozzánk. Köszönjük, hogy ez a szó képes megváltoztatni az életünket, és így hívunk, hogy jöjj és hozz változást az életünkbe. Amen. Foglaljunk helyet. Ki az, aki szeretne gyümölcsöző életet élni itt közöttünk? Kérlek, emeljétek fel a kezeteket, hogyha ez így van. Oké. Ki az, aki könnyedén vállalná azt, hogy olyan lépéseket tesz, amik az életét garantáltan a pusztulás felé viszik? Csak bátran. Senki? Pontosan ennyire egyértelmű és evidens az az üzenet, amit Jézus a gazdag és Lázár példázatában elénk hoz. A mi kultúránk, az úgynevezett posztmodern kultúra szinte szitok szóként használja a kizárólagosságot. Azt mondja, hogy minden érték és minden helyzet relatív, tőled függ, nincsen olyan érték, amely alapvető lenne, nincsen olyan irányvonal, ami kizárólagos lenne. Ezért tehát, amikor azt mondják, hogy kizárólagosan érvényt szerzünk egy kérdésnek vagy gondolatkörnek, akkor a mi kultúránk ezekkel a típusú irányulásokkal kapcsolatban ellenálló, és nem akarja befogadni ezeket a gondolatokat. Márpedig vannak olyan helyzetek, ahol nincsenek párhuzamos lehetőségek. Egyszerűen nem adódik más lehetőség, nincsenek relatív megoldások, hanem csak egy megoldás létezik, de a sziklaszilárd és biztos. Az örök élet elnyerésének a kérdése az pontosan ilyen. Nincsen más út. Egyetlen egy út, egyetlen egy megoldás létezik, és ez kizárólagos. Jézus erőteljesen leszögezi ebben a felolvasott ige szakaszban, hogy az örök élethez nem vezet más út, csak az, hogyha komolyan veszed az Isten kijelentett szavát. Azt az igét, amivel ő megajándékozta az emberiséget. Ha üdvözülni akarsz, ha el akarod nyerni az örök életet, nincsen más lehetőséged, csak az, ha komolyan veszed Isten szavát. Hát ezt szeretném kifejteni nektek ezen a mai délelőttön. A felolvasott igénk az egy példázat. Időnként felmerül az a gondolat, hogy hát miért gondolják erről az ige szakaszról, hogy ez egy példázat, és nem pedig egy exakt leírás mennyről és pokorról. Azért, mert a korabeli hallgatóság számára ez teljesen evidens és egyértelmű volt, hogy a példázat műfajának minden sajátosságát hozza ez a rövid ige szakasz. Eléggé sematikusan, leegyszerűsítően beszél, nem beszélve arról, hogy a végén van az üzenet. Hogy a végén egy olyan üzenet áll előttünk, ami értelmezi számunkra mindazt, amit elmond Jézus, és ez pedig nem más, mint az, hogy vedd komolyan az Isten szavát. Tehát egy példázat áll előttünk, nem pedig egy precíz és pontos leírás mennyről és pokolról. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus ne adna számunkra támpontokat mennyről és pokolról ebben a példázatban. De nagyon fontos látnunk, hogy nem ez a fő üzenet, amit Jézus szeretne kifejezni. A példázat üzenete pedig az, hogy egyedül az Isten szava tudja megmenteni az életedet a halálból. Ennek a gazdag embernek az életén keresztül Jézus bemutat egy folyamatot. Ezt a folyamatot szeretném most elétek hozni. Három lépésről beszél Jézus. Három lépés két különböző aspektusból. Három lépés, ami garantáltan gyümölcsözővé teszi az életedet, vagy három lépés, ami garantáltan pusztulásba dönti az életedet. És a példázatbeli gazdag embernek a szempontjából Jézus be akarja mutatni, hogy mi az a három lépés, amire, hogyha ráállsz, hogyha ezt a három lépést megteszed, akkor vagy garantáltan gyümölcsözővé válik az életed, vagy garantáltan pusztulásba döntöd a saját életedet. Úgy is mondhatnám, hogy egy összefüggés láncolatot hoz elénk Jézus. És hogyha ezt az összefüggés láncolatot megértjük, az olyanná válik az életünkben, mint egy mozgó lépcső. Hogyha teszel egy lépést, és ráállsz a mozgó lépcsőre, akkor az fel fog vinni egészen a tetejéig. Vagy, ha teszel egy lépést, és ráállsz a mozgó lépcsőre, az garantáltan le fog vinni az aljára. Elég nagy erőfeszítésbe telik legyőzni a mozgó lépcsőt. Hát ezt a fajta összefüggés láncolatot, Isten igazságainak az összefüggés láncolatát ember nem tudja felülírni. Hogyha az örök élet elnyeréséről gondolkodsz, akkor három lépés áll előtted. Ha Isten mellett döntesz, és az ő kijelentett szava mellett, az életed garantáltan gyümölcsöző, és az örök élet felé tartó lesz. Ha negligálod, figyelmen kívül hagyod, vagy egyenesen kizárod Isten szavát az életedből, akkor az életed egy olyan mozgó lépcsőre áll rá, ami garantáltan a pusztulás felé vezet. Ez a három lépés a következő. A gazdag ember példájából Jézus erre a három lépésre akarja felhívni a mindenkori hallgatóságának a figyelmét. Mi történik ebben a példázatban a gazdag emberrel? Hát először is nem vette komolyan Isten igéjét, ami ott volt körülötte. Nem vette komolyan az Isten szavát. Ebből az következik, hogy nem találkozott, mert nem találkozhatott Isten igazságaival, és ebből pedig az következik, hogy nem szembesült, mert nem szembesülhetett Isten ítéletével. És aki nem szembesül Isten ítéletével itt ezen a földön, az csak a halála után tud szembesülni vele, de az már elmarasztaló ítélet lesz. Tehát ezt az összefüggés láncolatot szeretném most kibontani előttetek, azzal az igénnyel, hogy mindannyian értsük meg És döntsük el, hogy komolyan fogjuk venni az Isten kijelentett szavát, mert ez garantálja számunkra, hogy az életünk gyümölcsöző legyen, és bevezessen egyenesen a mennybe. Néhány értelmező gondolat magához a példázathoz. A példázatnak a főszereplője ez a bizonyos gazdag ember. Miért mondom ezt? Hát ott van még Lázár is. Igen, de teljesen egyértelmű, hogy Jézus a gazdag embernek a hozzáállását akarja a középpontba állítani. Lázár ott van ugyan, de az egész példázat folyamán meg sem szólal, csak jelen van. Lázár neve egy beszélő név. Lázár annyit tesz héberül, mint Isten megsegít. Hogyha ezt a kettőt összerakjuk, akkor azt fogjuk látni, hogy Jézus a gazdag embernek a hozzáállását akarja például állítani a hallgatósága elé, és ellenpontozza ezt Lázárral. De Lázár nem tesz semmit ebben a példázatban. Lázárnak a neve az egyetlen üzenet, amit ez a példázat tartalmaz, és ez pedig úgy hangzik, hogy aki nem tud más tenni, mint csak Istenre bízni az életét, azt az Isten megsegíti. Remélem egyértelmű számunkra, hogy már csak azért sem exakt kijelentések ezek Jézus szájából, mennyről és pokorról, mert akkor ez azt jelenteni, hogy a gazdagok egyértelműen pokorra kerülnek, a szegények pedig egyértelműen a mennybe. Hát ha ez így lenne, akkor senki nem akarna gazdag lenni, ellenben mindenki nagyon-nagyon szegény, sőt koldus szeretne lenni. De ez szembe megy az egész Bibliának a gondolkodás módjával és a tanításával. Ezért tehát nem önmagában a gazdagság kérdése áll a középpontban, hanem ennek a példázatbeli gazdag embernek a hozzáállása. És mindaz, amit Jézus menny és pokol kérdéséről mond, az Lázár szempontjából úgy néz ki, hogy aki teljes mértékben Istenre bízza magát, mert nem tud más tenni, az üdvözül. Aki teljes mértékben odaszánja magát Istennek, az üdvözül. És bemutatja Jézus a gazdag ember példáján keresztül, hogy hogyan kerüld el azokat a csapdákat, amik megakadályoznának abban, hogy bejuss a mennybe. Ez a gazdag ember napról napra fényes lakomát rendezett. Hát olvassuk el még egyszer, hogy előttünk legyen. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Micsoda végtelen nagy távolság! Milyen óriási különbség! Ez a gazdag ember nap mint nap olyan ruhába öltözött, amilyenbe általában az emberek csak különleges alkalmakkor szoktak öltözni. Nem az volt a gond, hogy neki volt ennyi öltözék ruhája. Bíbor és patyolat, ezek voltak az ünnepi színek, tehát fehér és piros. Vagy fehér és kék, a bíbor az jelenthet időnként kéket is. Ezek voltak a királyi ünnepi színek. Nem az volt a gond, hogy ő ebbe a ruhába öltözött. Hanem az volt a gond, hogy ezt nap mint nap tette, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Mit akart ez az ember érzékeltetni? A saját fontosságát, a saját különlegességét és nagyszerűségét. Ezzel szemben ott van Lázár, aki nem tud mit csinálni, mert a helyzetéből fakadóan, állandóan tisztátalanná válik az, hogy az embert kutyák nyaldossák, a héber liturgikus törvények szerint azonnal tisztátalanná vált. Tehát nem csak, hogy az emberekkel nem lehetett kapcsolatban, hanem még Isten elé sem járulhatott ilyen állapotában. Aztán, amikor azt mondja az ige, hogy örült volna Lázár, hogy jól lakhatott volna a gazdag ember asztaláról lehulló morzsákkal, hát akkor azt ne a mi fogalmaink szerinti morzsákat képzeljetek el, mert nehéz jól lakni azokkal a morzsákkal, amik a mi asztalunkról lehullanak, igaz? Hát lehetne gyűjtögetni egy darabig a morzsákat. De erre a kultúrára az volt jellemző, hogy az emberek a gazdagságukat azt azzal is érzékeltették, hogy amikor meghívták a barátaikat lakomára, és földön fekve valamilyen szószos ételeket ettek, amikor a kenyér lepényt megtörték, akkor a letört darabnak egy részét belemártották a tálba, azt leharapták, és az összes többit, ami még a kezükben maradt, azt az asztal alá dobták a földre. Ezzel érzékeltették, hogy micsoda gazdagság van náluk, nem számít, hogy mennyit pazarlunk. Most képzeld el, törsz egy falatot, belemártod a szószba, leharapod, és ami még a kezedben marad, azt minden alkalommal oda dobod a kutyáknak. Na hát ebből, és a kortörténet szerint tényleg volt olyan hozzáállás, amely azt mondta, hogy hát ezeket a darabkákat szedjük össze, és adjuk oda a koldusoknak, hát ebből valóban jól lehetett lakni. De ez a gazdag ember az ő hozzáállásából és szívéből fakadóan még ez sem kínálta fel annak a koldusnak, aki egyébként a saját kapuja előtt feküdt. Mire következtethetünk ebből? Ez az ember egy zsidó férfi volt. Ez a gazdag ember egy zsidó férfi. Minden szombaton eljárt a zsinagógába az imádságra. Minden szombaton hallotta Isten igéjét. Minden egyes szombaton megvolt a lehetősége, hogy találkozzon az Isten szavával. Mennyire vette ennek ellenére komolyan ez az ember azt, hogy Istennek lenne mondani valója a számára is? Egyáltalán nem. Nem vette számításba, hogy az életében Istennek is lenne szerepe, nem gondolt arra, hogy Istennek lenne mondani valója hozzá, sőt, egyenesen azt mondhatjuk, hogy kizárta az életéből Isten szavát. Az ilyen embert a Biblia bolondnak nevezi. Mégpedig azért, mert tudja, hogy milyen lehetőségei lennének, mert Isten felkínálja a számára, de tudatosan nemet mond és kizárja Isten szavát az életéből. Ennek pedig rendkívül súlyos következményei vannak, nem kevesebb, mint hogy az örök életed veszélybe kerül. És az örök életet simán el lehet veszíteni, és el lehet játszani, hogyha nem veszed komolyan Isten szavát. Hát ez történt ezzel az emberrel. Ezért mondom azt, és olvashatjátok a jegyzetben is, hogy az első lépés, amire ez az ember ráállt, és amit Jézus a figyelmünk középpontjába akar állítani, az az, hogy nem vette komolyan Isten igéjét. Pedig az ott volt a közvetlen környezetében, elért hozzá Isten szava, de ő nem vette ezt komolyan. Ha nem veszed komolyan Isten igéjét, az rendkívül súlyos következményekkel jár az életedben. Ezzel párhuzamosan viszont az első igazság, amit meg tudsz tenni az életedben, hogy ez a bizonyos mozgó lépcső ne az alja felé vezessen, hanem fölfelé, az Isten igazsága és országa felé, az így hangzik, hogyha komolyan veszed Isten igéjét, lehetőséged nyílik találkozni Isten igazságaival. Hát ez lesz a mai délelőttön a második lépésünk. Ha komolyan veszed Isten igéjét, lehetőséged nyílik találkozni Isten igazságaival. És ennél most több időt fogunk eltölteni, azt tárgyalva és értelmezve, hogy mit jelent találkozni az életedben Isten igazságaival, és hogy micsoda óriási hatása van ennek az életedre nézve. Nem vette komolyan ez az ember Isten igéjét. És innentől kezdve igazából a mi szempontunkból lényegtelen, hogy ez az ember éppen gazdag volt, hogy nagy vagyona volt. A szív az érdekes, a hozzáállás. Ott van a környezetedben Isten igéje. Ugyanúgy, mint ez a gazdag ember, eljársz szombatról szombatra, vagy esetedben vasárnapról vasárnapra az Isten házába, és hallod az Isten igéjét. Hogyan fogadod? Hogyan hagyod, hogy hasson rád Isten igéje? Mert ha komolyan veszed, akkor nyílik lehetőséget találkozni Isten igazságaival. Na nézzük, mit jelent ez. Az ige az egyenesen a mennyből származik. Ennek a könyvnek minden szava az Isten kijelentése. egyenesen a mennyből származik. Ez azt jelenti, hogy a mennynek a rendjét hozza el az ember életébe. Istennek a mennyei rendjét, a tökéletes világ rendjét hozza el az ember életébe. Hogyan kell működnie egy emberi életnek itt ezen a bukott földön? Egyáltalán hogy kerülünk ide? Miért ilyen az a világ, amely körbevesz bennünket? Vagy az egyik legfontosabb kérdés, amellyel az emberek küzdenek ezen a világon. Ki vagyok én? Föl szoktad tenni ezt a kérdést magadnak? Ki vagyok én? Ki vagyok én? Mi az én feladatom ebben a világban? Ebben a könyvben Isten megajándékozta az emberiséget a válaszokkal. Ha komolyan veszed, akkor válaszaid lesznek ezekre a kérdésekre. Mit gondol rólam Isten? Mi az én feladatom teremtményként ezen a világon? Mert egyébként, ha Isten igazságaival szembesülsz, fel fogod ismerni, hogy teremtmény vagy. És van egy teremtőd, akinek terve van az életedre nézve, mi lehet vajon ez a terv? Hogyha Isten igéjét kizárod az életedből, és nem foglalkozol ezekkel a kérdésekkel, meg lehet tenni, de körülbelül annyira bölcs gondolat, mint beülni az autóba, becsukni a szemedet, és 180-nal hajtani bármerre, amerre éred. És az igazság az, és Isten ezt nem rejti véka alá, hogy barátom, az élethelyzeted, hogyha kizárod az életedből az én szavamat, amely egyedül eligazító érvénye az életedre nézve, hát akkor úgy fogsz járni, mint ahogy látod ezt a falat. Látható itt a borítóképen, hogy ez egy betonfal. Ezen a betonfalon van egy jelzés, hogy nem erre vezet az út. De hogyha te nem nyitod ki a szemedet, nem foglalkozol az igével, amely egyenesen a mennyből származik, és a tökéletes világ rendjét akarja megvalósítani az életedben, akkor, barátom, tövig fogod nyomni a gázt, de tudnod kell, hogy egyértelműen, ellenállást nem tűrő módon egy betonfal lesz a vége. Lehet menni tövig nyomott padlógázzal egy betonfal felé, de ugye senki számára nem kérdés, hogy mi lesz ennek a hozzáállásnak a következménye. Semmi kétségük nincs afelől, hogy padlógázzal nekihajtani betonfalnak, az ellen nem véd meg a legjobb légzsák sem. Pontosan ez várható, hogyha nem veszed komolyan Isten szavát. Na most itt van ez a példázatbeli gazdag ember. Körbevette őt az ige, de ő kizárta az életéből Isten igéjét, és mivel nem vette komolyan az igét, nem volt lehetősége szembesülni Isten igazságaival. Pedig, hogyha komolyan vette volna az igét, és szembesült volna Isten igazságaival, találkozott volna Isten igazságaival, akkor olvashatta volna, vagy hallhatta volna, hogy a törvény nagyon komolyan beszél a szegény embereknek a megsegítéséről. Például a következő módon. Ezt mondja az Isten törvénye. Ne zsákmányolt ki a nincstelen és szegény napszámost, akár a testvéred, akár olyan jövevény, aki országodban a te lakóhelyeiden él. Még aznap ad ki a bérét, mielőtt lemegy a nap, mert nincstelen ő, és sóvárog utána. Ne kiáltson az Úrhoz miattad, mert akkor vétek fog terhelni. Íme itt az Isten igazsága. És ez tudható lett volna a gazdag ember számára is, hogy az Istennek rólad van egy gondolata. Hogyha miattad a nincstelen, a szegény, akit te meg tudnál segíteni, nem tud máshova kiáltani, mint az Úrhoz, mert nem segít rajta az Isten népe, aki ismerné Isten igazságát, ha miattad az Úrhoz kiált, már pedig nem fog tudni más tenni, akkor vétek fog terhelni. Bűnössé válsz Isten szemében. Szembesülhetett volna ez az ember Isten igazságaival. De ő kizárta ezt az életéből. Vagy találkozhatott volna egy olyan zsoltárral, még az is lehet, hogy énekelte is ő maga ezt a zsoltárt, ami olyan, mintha Jézus erre a zsoltárra alapozva mondta volna a példázatot. Nézzétek, a 9. zsoltár így hangzik. A bűnöst saját kezének műve ejti csapdába. A holtak hazájába kerülnek a bűnösök, minden olyan nép, amely elfelejti Istent. Nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vész el végleg az elesettek reménye. Hát nem mintha pontosan a példázatbeli helyzetet írná le ez a zsoltár. Hát nem ugyanezt mondja. Azt mondja, a bűnös saját kezének műve ejti csapdába. Mindaz, amiről úgy gondolod, hogy én ilyen nagyszerű vagyok. Én ekkora lakomát tudok rendezni. Én minden nap olyan öltözékbe vagyok képes öltözni, amiben normális esetben valakik csak ünnepnapokon öltöznek. Ez az én kezem munkája. De ez a fajta hozzáállás, ami téged állít a középpontba és kizárja Isten igéjét az életedből, azt írja az Isten igazsága, hogy a bűnöst saját kezének műve ejti csapdába. A holtak hazájába kerülnek a bűnösök, minden olyan nép, amely elfelejti Istent. Értsd, ha kizárod az Isten szavát az életedből, elfelejted Istent, egyértelmű, hogy hova fog vezetni az életed. Ne legyen számodra kérdés. Ezzel párhuzamosan nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vész el végleg az elesettek reménysége. Szóval ez az ember szembesülhetett volna Isten igazságaival, de kizárta ezt az életéből. Mert nem vette komolyan Isten szavát, és így nem is volt lehetősége szembesülni, találkozni az Isten igazságaival. Az isteni rendhez képest, amiről az imént beszéltem, az isteni rendhez képest vagy igazodsz, vagy eltérsz attól. Istennek van egy rendje. Az ember pedig vagy igazodik ehhez a rendhez, vagy eltér tőle. Ha eltérsz tőle, akkor tudnod kell, hogy azután ítélet következik. Isten lelke, Pál apostol szerint, az erő, a szeretet és a józanság lelke, a tisztánlátás lelke, a helyes helyzetértékelésnek a lelke. Ezt jelenti a józanság. Máshol azt mondja Pál, hogy Isten az igazság lelke, sőt maga az Úr Jézus is ezt mondja. Eljön majd hozzátok az igazság lelke, aki megtanít titeket mindenre. Hogyha hagyod, hogy a lélek vezessen, akkor ő újra és újra rá fog mutatni Isten igazságaira. Szeretnél jó férj vagy feleség lenni? Tudod, hogy mit gondol erről Isten? Mert van neki erről gondolata, és ezt a tudtodra is adja. Szeretnél jó apa és anya lenni? Istennek erről van gondolata. Ezek Isten igazságai összegyűjtve az Isten igéjében. Szeretnéd jól irányítani az életedet? Szeretnéd jól kezelni a pénzügyeidet úgy, hogy az nem nő a fejedre? Mit mond erről az Isten szava a számodra? Hajlandó vagy találkozni Isten igazságaival ezekben a kérdésekben? Csak akkor fogod tudni elkerülni a rád leselkedő veszélyeket, amelyek kirúgják a lábadat, hogyha komolyan veszed az Isten szavát. Találkozni Isten igazságaival az olyan, mint amikor tükörbe nézel. Lehet, hogy nem fog tetszeni, amit látsz, de komolyan kell venni. Jézus ebben a példázatban egy olyan éles korképet állít mindazok elé, akik hallják az Isten beszédét, de nem veszik komolyan, hogy az félelmetes. Teljesen egyértelművé teszi, hogy két út kínálkozik előtted. Ez a három lépés. Vedd komolyan Isten igéjét, mert akkor találkozhatsz Isten igazságaival. Ha találkozol Isten igazságával, és most térünk erre, akkor szembesülhetsz Isten ítéletével. És ez pedig kulcsfontosságú. Szóval a második igazságunk így hangzik, ez a második lépés. Ha találkozol Isten igazságaival, akkor lehetőséged nyílik szembesülni Isten ítéletével. Erről keveset szoktunk beszélni, pedig annál fontosabb. Mert ez az ember, miután nem vette komolyan Isten szavát, és nem volt lehetősége találkozni Isten igazságaival, elesett annak a lehetőségétől, hogy szembesüljön Isten ítéletével. És ez vezet egyenesen a gyötrelem helyére. Azért attól függetlenül, hogy ez nem egy teljesen pontos leírás mennyről és pokorról, azért a pokolnak a mienségéről egy kis bepillantást ad nekünk. Ezen a néhány versen belül 5 jellemzést olvasunk a pokolról, és mind az 5 arról szól, hogy ez a gyötrelemnek a helye. A gyötrelemnek a helye. Semmi más nem olvasol a pokolról, mint hogy ez a gyötrelemnek a helye. A Jeruzsálemet körülvevő völgyek egyike, ez a bizonyos Hinnom völgy, héberül Gehinnom, innen már ismerős lehet a fülünknek a Gehenna szavunk, Gehinnom, magyarosan Gehenna. Ez volt a jeruzsálemi szemétégető. Ide hordták ki az áldozati állatokból fel nem használt részeket, egy kupacba hányták, és meggyújtották. És hát az áldozati állatok testrészeiből fakadóan ez az égés, ez nem egy gyors égés volt, nem nagy lánggal égett, hanem folyamatosan, és meg nem szűnően, folyamatos izzásban volt, és folyamatosan égett. Ráadásul képzelhetitek azt a szagot, ami ott terjengett. Tehát a Gehinnom, a Hinnom völgy, az vált a pokolnak, az Istentől elszakított helynek egyfajta képévé. Tehát nem azt mondták, hogy az a pokol, hanem a pokol olyan, mint a Gehenna. A pokol olyan, mint a Hinnom völgy. Hogyha ott vagy, akkor folyamatosan egy örök életen keresztül gyötrődsz. És mi a gyötrelemnek a fő tárgya? A gyötrelem fő tárgya az az, hogy innen nincs menekvés. Hogy dönthettem volna máshogy is, de nem úgy döntöttem. Képzeld, csak próbálj meg egy kicsit belehelyezkedni ebbe a helyzetbe. Csak próbáld meg egy villanásnyi időre elképzelni azt, hogy nem a mennyben kötsz ki végül. Csak próbálj meg belegondolni ebbe, és bízom benne, hogy azonnal el fogsz borzadni, és menekülsz az Isten szavához, hogy akkor pontosan hogy is vezet az út az örök életbe. Képzeld el azt a vívódást, hogyha egy örök életen keresztül, szünet nélkül azzal kell szembesülnöd, hogy ott is lehetnék Isten mellett a mennyben, a tökéletes világban. De nem ott vagyok. És most már nincs is lehetőségem máshogy dönteni. Hát ez olyan gyötrelem, amely csak ahhoz a folyamatos belső izzáshoz hasonlítható, a meg nem szűnő lángokhoz, mint ami ott jellemezte ezt a bizonyos Hinnom völgyet, a Gehennát. Ha tehát komolyan veszed Isten szavát, akkor lesz lehetőséged találkozni Isten igazságaival, és ha találkozol Isten igazságaival, akkor lesz lehetőséged szembesülni Isten ítéletével. Hát nézzük, mit olvastunk erről a gazdag emberről. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, tudnélik Lázárt, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta. Nem úgy, Ábrahám, atyám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ez az ember hol találkozott Isten ítéletével? Hol ismerte fel, hogy van ítélet? Hát ott, a gyötrelem helyén, ahol már nem volt lehetősége változtatni. Ahol már nem volt lehetősége azt mondani, hogy ja, most már szeretném komolyan venni, mert most már értem, hogy igaz volt mindaz, amiről hallottam. De ott, azon a helyen már nem lesz lehetőséged változtatni. Az ítélet feltárja azt, hogy ha nem változtatsz, akkor annak mi lesz a következménye. Ugye tudjátok, hogy mindannyian felfüggesztett ítélet alatt vagyunk. És ez a felfüggesztett ítélet, ez semmisített ítéletté válik akkor, hogyha elfogadjuk Jézus Krisztus áldozatát. De hogyha nem vesszük komolyan Isten szavát, akkor ez a felfüggesztett ítélet egyszer csak valóságos ítéletté válik az életünk végén. Ennek az embernek a példája azt a kérdést veti fel előttünk, hogy mikor válik számodra valósággá a menny. Ez a csodálatos számomra ebben az egész példázatban. Mikor válik számodra valósággá a menny? Már itt, vagy majd csak akkor, amikor rádöbbensz, hogy lemaradtál róla? Na még egyszer. Mikor válik számodra valóságossá a menny? Már itt a földön, vagy majd csak akkor, amikor rádöbbensz, hogy lemaradtál róla? Tudjátok, ez a gyönyörű Isten királyságában, hogy akik találkoznak Istennel, mert komolyan veszik az ő szavát, akik találkoznak Isten igazságaival, azok onnantól kezdve más sem akarnak csinálni. Csak azt mondják, hogy Uram, add a te mennyei rendedet az életembe. Úgy akarom élni az életemet, ahogy azt te mondod. Szembesülni akarok a te igazságaiddal. Akarom ismerni a te ítéletedet. Ítéld meg bennem, hogy mi az, ami nem olyan, mint amilyennek te szeretnéd látni. És az ilyen embereknek, és azt gondolom, hogy így ülünk itt egymással szemben, igaz? Az ilyen emberek számára a menny valóságossá válik itt a földön. Ugye ti is úgy vagytok vele, hogy a mennyei életünknek a napjai telnek már most. Hogy a mennyei királyságnak az építésén dolgozunk. Hogy mindannyian szolgák vagyunk az élő Isten háznépében, akik jelenleg itt a földön teljesítjük a küldetésünket. Így van. Mert ha így van, akkor számodra, meg számomra a menny már most valóság. És fel sem merül annak a lehetősége, hogy majd akkor szembesülünk azzal, hogy a menny valóság, amikor kiderül, hogy mindaz, amiről itt szó volt, az tényleg igaz. Mert ha akkor válik számodra valóságossá a menny, amikor a halálod után fölébredsz, ott már nem lesz lehetőséged választani. Hogyha arra a lépcsőre állsz rá, ami garantáltan a pusztulásba vezet, onnan már nem lesz lehetőséged változtatni. Tehát ez az ember, aki bármelyikünk lehet, nem vette komolyan Isten igéjét. Így nem tudott találkozni Isten igazságaival, ennek következtében nem szembesült azzal, hogy Isten ítélete valóságos. Hogy Isten meg fogja ítélni ezt a földet. Ha viszont, és ezért mondtam, hogy egy összefüggés láncolatról van szó, nézhetitek a jegyzetben nyugodtan. Ha komolyan veszed Isten igéjét, lehetőséged nyílik találkozni Isten igazságaival. Ha találkozol Isten igazságaival, lehetőséged nyílik szembesülni az ítéletével. És itt következik a csúcspont. Ha szembesülsz Isten ítéletével, lehetőséged nyílik a változtatásra, és ebben áll a nagy titok. Ez a kulcsa mindennek. Ha számodra valóságos Isten ítélete, akkor Isten meg is fogja benned ítélni mindazt, ami nem az övé, ami nem tőle van, és lehetőséged nyílik a változtatásra. Tudod azt mondani, hogy Uram, én nem akarok ilyen lenni. Írst ki belőlem mindazt, ami nem tőled van, ami nem egyezik a te mennyei törvényeddel, a te mennyei rendeddel. Végül, ezt a jegyzetben nem olvashatjátok, de szeretném ide kivetíteni. Mindent megmagyaráz. Pál apostol első korintusi leveléből egy idézet. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Amikor tehát komolyan veszed az Isten igéjét, és azt mondod, hogy Uram, én szeretlek téged, és akarlak még jobban megismerni. És a Szentlélek úgy kezd beszélni hozzád, hogy megítéri benned a bűnt. Akkor ne ijedj meg, hanem adj hálát, és mondd azt, hogy Uram, még inkább, és még inkább. Ha a Szentlélek elkezd dolgozni benned, és felszínre hozza, hogy Isten szemében mi bűn, hogy mi az, ami ítéletre vinne, akkor adjál hálát, és mondd azt, hogy Uram, kérlek, tedd ezt még inkább. Tisztíts meg engem még inkább, és amikor Isten elvezet egy-egy felismerésre, mert szembesülsz az ő igazságaival, akkor nagyon kérlek, hogy ezeket az igazságokat ne zárd ki az életedből. Mert jönni fog a Szentlélek, és újra emlékeztet, hogy figyelj, ezzel a dologgal még dolgod van, de hogyha kizárod az Isten szavát az életedből, akkor egy idő után a Szentlélek azt mondja, hogy nem tudok veled mit kezdeni. Akkor járd a saját utadat, de tudnod kell, hogy annak mi lesz a következménye. Úgyhogy az utolsó gondolat így hangzik ezen a mai délelőttön. Ha szembesülsz Isten ítéletével, lehetősége nyílik a változtatásra, és a gyümölcsöző élet kulcsa, az pedig a következő. Ha komolyan veszed Isten igéjét, lehetőséged nyílik a változtatásra. Ugye látjátok, hogy ez az első gondolat és az utolsónak az összekapcsolása. Mert érthető és logikus, hogyha komolyan veszed Isten igéjét, akkor lehetőséged nyílik találkozni Isten igazságaival. Ha találkozol Isten igazságaival, akkor lehetőséged nyílik szembesülni az ítélettel. És ha szembesülsz az ítélettel, akkor lehetőséged lesz a változtatásra. Márpedig, ha ezt a láncolatot összefonjuk, akkor ez azt jelenti, hogy ha változni akarsz, és azt akarod, hogy Isten rendje jöjjön be az életedbe, akkor komolyan kell venned az ő igéjét. Mert az örök élethez nincsen más út. És ez a példázat Jézus szerinti üzenete. Történhet bármi. Eljöhet ma este hozzád egy halott ember, aki feltámadt a halálból. De az ember szíve olyan, hogy azt mondja, hogy aztán mi bizonyítja, hogy te föltámadtál a halálból. Jézus feltámadt a halálból. És megváltoztatja ez az emberek életét? Nem. Hiába mondod neki, önmagában ez nem ér el az emberek szívéig. És ezért mondja, milyen fájdalmas felismerés önmagával szemben is, hogy barátaim, én fel fogok támadni a halálból. De még ez sem fogja meggyőzni az embereket. Még azokat sem, akik ennek a szemtanúi lesznek. Például a katonák. Mi az, ami képes egy emberi életet megváltoztatni? Mi az, ami a te életedet is megváltoztatta, meg az enyémet is, és a rokonodét is, meg a kollégádét is meg fogja változtatni? Ebben kell megerősödnünk, mert nincsen más, csak az Isten szava. Van egy rövid, háromszavas gondolat, amit gyakran szoktam ismételgetni magamnak. Csüggesztő helyzetekben, kilátástalan helyzetekben, vagy egyszerűen csak, amikor fáradt vagyok. Ez a három szó így hangzik. Az ige, vagy négy. Az ige az én erőm. Az ige az én erőm. Ezt szeretném úgy átadni nektek, hogy legyen a ti gondolataitokban is. Bármikor, amikor nehézségbe kerülsz, akkor mondd ezt magadnak. Az ige az én erőm. És akkor Isten fogja hozni azokat, amiket már megtanultál, amikkel már szembesültél. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni. Urunk, kifejezhetetlenül hálásak vagyunk a te szavadért. Köszönjük, hogy egyenesen a mennyből származik. Köszönjük, Urunk, hogy ez az, ami megment bennünket a haláltól. És köszönjük, Úr Jézus, hogy ebben az igazságban ismerhettünk meg téged is. Ebben az igazságban futhattunk hozzád, hogy megmeneküljünk az örök ítélettől. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy, ami megváltunk. Köszönjük, hogy beléd vethetjük a bizalmunkat, hogy a te áldozatod egyszer s mindenkorra eltörölte minden bűnünket, és ebbe az igazságba szeretnénk belekapaszkodni. Urunk, a tieid vagyunk. Formálj bennünket, kérünk, és alakítsd olyanná a mi gyülekezetünket, mint ami végtelenül és maradéktalanul komolyan veszi a te szavadat. Urunk, olyanok szeretnénk lenni, akik számára az ige, az élet minden helyzetében irányt mutat és eligazodást nyújt. És nem akarunk tudni másról, ami számunkra irányt mutatna, egyedül csak a te igédről. Mert benne találkozunk veled, Urunk. Szeretnénk, hogy ítélj meg bennünket. Szeretnénk, hogy ítélj meg bennünket, mert ha mi magunk ítéljük meg magunkat, akkor nem esünk ítélet alá. De kérünk, hogy jöjj és nevelj bennünket, hogy el ne vesszünk a világgal együtt.